Egyszer volt, hol nem volt, túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varas ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a hét utolsó Millás reggeliét. Április 4-én szóljon az ének. Péntek reggel van, 7:02, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is. Szép jó reggelt kívánunk az új világrendben. Abban már benne vagyunk egy ideje.
A Liberation Day óta itt már máshogy mennek,
igen,
a dolgok.
De hogy ezeket a brutális vámokat is egyre inkább úgy értelmezik, és illetve fejtik meg, hogy hát... teljesen kiszámíthatatlan, mert hogy nincs közgazdász legyen a talpán, aki erre bármit tud mondani, mert hogy nem tud megfejteni, hogyha elmebaj jön az egyik oldalról, hogy erre milyen ellenreakciók lesznek. Kicsi vámokra van precedens, meg ott lehet számolgatni, elemezgetni, hogy az hogyan s mint hat, de ilyen brutális és teljesen értelmetlenek és károsnak tűnőt,
nem? Ami itt a cél, hogy majd körbeveszed a vámokkal, és majd a belső gazdaság ettől majd jól dinamikusan megindul, mert ugye nagyon drága lesz behozni a valamit, és majd itthon legyártjuk. Hát ez egy nonsens.
Igen. Itt ráadásul, igen, nonsens, ami biztos, hogy Amerikának is valószínűleg káros. A középtáv meg a hosszú távon vitatkoznak még azért a szakék, de miután nem lehet tudni, hogy kik hogy reagálnak, most behódolás lesz, vagy kemény beleállás lesz, vagy tárgyalni próbálnak. Eleve sokan még mindig azt gondolják, hogy ez a tárgyalási stratégia része, amit Donald megírt annak idején a könyvében is, hogy gigantikus baromságot kell mondani, és akkor abból lehet visszakovni, és akkor majd az ellen fél, a partner az majd örül, hogy kisebb rosszal megúszta, mindenkin így kell átnyomni mindent, ez az ő híres üzletemberi stratégiája, amit most alkalmaz világ legnagyobb hatalmú vezetőjeként is. Engem az érdekelne még, hogy ez ki az a közgazdász,
aki
ezt ott súgja, és aki áll mögött.
Vagy pedig ugye akkor lett a hatalom, hogy ez most már a saját ötlet, és nincsenek mellette azok, aha, a fékek, sőt, körbe vette magát nyilván olyanokkal, akik a hátsót azt nagyon tisztelik.
Az és, biztos, tehát...
és helyeselnek, bólogatnak, mellé állnak, és így lehet egy nagy katyvasz ebből. De korábban ugye legalább volt valami fék körülötte az első ciklusban. Most meg semmi.
Hát az elejét azt tudjuk, igen, tehát az első ciklus egyrészt meglepetés volt, másrészt ott voltak a fékek, és meg is volt jobban, sokkal jobban kötve a keze. Itt már tudták, hogy ki ő, a választók is tudták egyébként, de most már nincsenek fékek, és úgy tűnik még annál is jobban elszabadul, mint amire a legvadabb elképzeléseik voltak a világban. Szinte mindenkinek, szóval nem igazán tudjuk, hogy mi lesz, azt látjuk, majd el is mondjuk, hogy hogyan reagáltak a tőzsdék. Az az érdekes, hogy még a bejelentés előtt néhány perccel sem gondolta ezt senki, ráadásul még a sajtó,
nem, az ilyen trükkös
de volt. Még a kiszivárgó sajtóértesülések, igen, is másról szóltak, tehát előző este tényleg alig néhány perccel, ahogy elkezdte mondani, a tőzsde még fölfele tartott.
Igen, mert ugye trükkösen a 10%-kal kezdett, és utána jöttek a keményebb, igen, történetek. És egyébként nekem vannak ilyen fedezeti short pozícióim, tehát nem adtam el részt, uh-huh, hanem vele szembe eladtam, és itt gondoltam, hogy rádurrantok, hogy átmenjek netto shortba, de bennem még, ugye, hát én valahol a logika mentén gondolkodom, és azt gondoltam, hogy könnyen lehet, hogy egy puha bejelentés jön, és nem merem megfejelni, mert az lenne a logikus, látva azért az eddigi intézkedéseket, reakciókat, hogy nem lesz ez annyira kemény. Hát, nézze.
Hát amikor az oroszok támadtak, igen, az jut eszembe, hogy ott is láttuk, hogy ott vannak, fölvonultak, indulásra készen voltak, igen, de a logika, illetve a józanész, az nem voltunk hajlandóak nagyon sokan elhinni, hogy ez mégis megtörténhet. Ott voltak a hírszerzési információk, minden, és mégis teljes döbbenet. Hát nézd, amikor... hogy írjam körbe? Nem kell valami körbeírni. Futóbolond elszabadul, most nem kell ezt körbeírni. Érdekes. A mi életünkben még nem volt ilyen, hogy a világvezető hatalmaként történjen mindez, és én nyilván az én értemben a tőzsdén se láttam olyat, hogy egy elnök agymenésének és az ő konkrét intézkedéseinek következtében omoljon be 5-6%-kal például a Wall Street. Nem tudom, volt-e valaha a tőzsde történetében olyan, hogy egy elnök nyírja ki a saját piacát, majd megjelenik...
Akinek egyébként elméletek számít, hogy hogyan teljesítenek.
Az a legérdekesebb, hogy neki számít, és elvileg ő két dolgon mérné magát, és szeretne bevonulni a történelem könyvekbe, mint Amerika megmentője, az egyik az éppen a Wall Streetnek a teljesítménye. A másik nyilván a közvéleménykutatási adatok, és ő szeretne annyira népszerű és annyira menő lenni, hogy el tudja érni, hogy a harmadik ciklusa is lehessen. Hát az, ami azért egy elég komoly jogi csűrcsavar kellene, és ott azért még, az még lesz néhány
látunk
szava.
Látunk tőle komoly jogi csűrcsavarokat, meg próbálkozásokat, úgyhogy én most már nem tartom teljesen ilyen ördögtől valónak, vagy ilyen eretnek gondolatnak azt, hogy legyen harmadik ciklus. Szerintem ezt valahogy biztos, hogy meg uh-huh. bütyköli.
És azért gondolom, hogy elszabadult a csávó, mert ugye ez már nem érvényes. Tehát, hogyha a tőzsde valahogy tényleg számítana neki, akkor a piacok reakciója az óvatosságra inteni. Uh-huh. Tehát eddig is már, tehát Amerikának a vaskos alul teljesítése, ami azóta tart, hogy őt beiktatták és csinálja a dolgait, az már szerintem egy jel volt.
Igen.
A tegnapi gigantikus beöntés, tehát ennél egyértelműbb már nincsen. És kisétált a Fehérház kapuján, és közölte, hogy nyugi, majd fölmennek, minden rendben lesz, én vagyok a király körülbelül. Úgyhogy ez van, tehát nem úgy tűnik, hogy legalábbis így rövid távon visszakovna, kihátrálna, vagy bármit másképp csinálna. Ő egészen elképesztően maga biztos, hogy mire föl, azt senki nem tudja, majd talán a hátterét az oknyomozó újságírók felderítik, feldolgozzák. Minden esetre érdekes, hogy az a pénzügyminisztere is, aki eddig egy teljesen átlagos, normális közgazdásznak tűnt, ő is elkezdett inkább elméleteket gyártani, hogy amivel igazolható, igen, az, amit a főnök csinál.
És nem is az elnöki vám rendeletek miatt esnek a tőzsdék, tehát valami ilyesmit próbál.
Viszont egy korábbi pénzügyminiszter volt, a Lawrence Summers, igen, szerintem, igen, az önnek nagyon érdekes volt a nyilatkozat. Tehát nyilván ő mindig is komoly kritikusa volt ennek, de azt mondta, hogy és példákat hozott, akik azonnal lemondtak, amikor a saját kormányuk csinált valami vállalhatatlant. Szóval azt gondolta, hogy ez egy olyan helyzet, amikor mondjuk a pénzügyi kormányzatnak, aki egy kicsit is ad a hírnevére, annak mennie kellene. Sok minden érdekest mondott, de nekem is eljutott az eszembe, hogy ez például a pénzügyminisztere hogy viseli, hogy ez hogy fog asszisztálni. De az, hogy vannak elkötelezettségek, politikai elkötelezettségek, és valaki tűzön vizen át támogatja a saját elnökét, azért ennek Amerikában van hagyománya.
Persze.
Tehát tök érdekes volt például akkor a leggazdagabb magyarral beszélgetni, Péterfi Tamás, Tomás Péterfi, aki éppen nem Trumpot támogatta, de olyan zsigeri ellenérzései vannak a demokratákkal szemben, hogy onnantól kezdve lényegében bármit, csak ne ők, onnantól kezdve még ha hülyeség is, de akkor is még mindig egy fokkal mindig jobb fog lenni, vagy jobb tud lenni egy republikánis vezetés, és gyakorlatilag, ha nem is ért vele egyet, akkor is azért ő inkább azt támogatja, mint hogy azok jöjjenek. És egyébként elég sok ilyen üzletember van, aki hasonlóképpen gondolkodik, és csak azért mondom, hogy jobban értsük a hátterét, hogy miért, ha nem is értenek egyet, de csendes támogatói vannak ennek a dolognak. Szóval, nem tudjuk, hogy mire fut ki. Ki lesz majd a szakértőnk? Majd jövő hét elején Zsidai Viktorral fogunk beszélgetni természetesen. Egy alapkezelő mit csinálhat? Az is izgalmas kérdés egy ilyen
hát
helyzetben.
Hát arra nagyon kíváncsi vagyok, igen.
Mert én kis befektetőként nem
hát én küzdök,
tudom,
mint malac a jégen, tehát nagyon nehéz ilyenkor valami jó irányt fölvenni, vagy okosnak lenni. Úgyhogy arra kíváncsiak leszünk.
Én kifejezetten optimista vagyok.
Milyen tekintetben? Úgy az majd elmúlik?
Úgy hangzott az eddigi is?
Igen.
Igen. Az, hogy ez persze. Már olyan szintű hülyeség, hogy...
Hát ez a világ rendje, yin és yang, ugye? Ilyen nem. Rossz után majd jöhet valami jó.
Nem, egyrészt bele fog bukni, mert ez mindenkinek fájni fog. Uh-huh. Tehát ki az, aki ezt támogatni fog? Az egész világ Amerika ellen fordul, Amerika ellen összefog. A szélsőségesek, akik Trump hívők voltak egy csomó országban, már elkezdtek visszaszorulni. Tehát a Kanada a legérdekesebb változást, mint a példa erre. És ez meg alapvetően jó hír. Hogy ő mikor fog megfordulni, azt nem tudom, mert hát egy... Nem keresek új jelzőket. Szóval, hogy ezt meddig fogja végigvinni, ugye az ő elméjét, az kifürkészhetetlen. Aztán azt nem tudjuk, de hogy a világ elindul Amerika nélkül egy irányba, és összefog. És
hát igen, ennek fájó
következménye. És ha lehetne. Túltolják az idiotizmust, akkor a normalitás talán kicsit jobban fölértékelődik. Én ebben bízom, ezért vagyok optimista. Mármint egy világszinten.
Nagyon sok alternatívánk nincs, úgyhogy szerintem ebben lehet reménykedni. Na jó, hát egy ilyen felvezető után szerintem egy kicsit lazítunk Gézu félpercesével, mit szólsz? Azt mondja, hogy nem tudom kihagyni. Mit mond a jazz rajongó a kullancsnak, amit magán talált? I've got you under my skin.
Istenem. Oké, jöhetnek még, lazítsatok.
Köszönjük szépen. Elmondjuk, hogy hova. 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Ezt nem tudom, jött egy kérdés, hogy Matolcsi.
De az mire?
Mi a jó válasz?
Lehet, őt ajánlották új pénzügyminiszternek Trump alá, vagy nem tudom.
Lehet, igen, ez egy jó kis koalíció lenne. Aztán valaki arra kíváncsi, hogy Rab Árpád jövőkutató.
De nagyon jó ötlet.
Igen, kíváncsi lenne, hogy mit mondaná erre a mostani történésekre, hogy ez az egész hová futhat ki.
Köszönjük, fölírtuk, és szerintem keressük, és továbbítjuk a szerkesztő, főszerkesztő részére.
Igen, főszerkesztő úrnak. Izidor névnap van, köszönjük őket nagy szeretettel, és nagyon rövid a sor, hogy mindenkit megköszöntök. Izorok, kerények, platinák, platónok. Boldog névnapot kívánunk. És emlékezhetnek a magunk fajta fiatal emberek, hölgyek, hogy ez a felszabadulás ünnepe április 4 volt. Ezen a néven állami ünnepnap Magyarországon 50 és 89 között.
Ennyire belejöttél, ezt nem akarod elénekelni?
Nem, az előző se sikerült jól, nem ilyenre akartam, de vagy olyan hang jött ki belőlem, amit én nem vártam, tehát nem merek még egy
próbálkozásra. Én azért föllelkesedtem ezen.
Még egy próbálkozásra nem. A patkányok világnapja is a mai 2002
óta. Most mondod, tényleg van ilyen?
Van ilyen, nem tudom ezt, hogy kell ünnepelni, de valamiért ez egy létező.
Kullancsok világnapja is van?
Hú, azt remélem nem, mert egyébként bennem is volt egy olyan nyomot hagyott, hogy akkorát harapnak.
Már most idén?
Igen. Aha. De úgy, hogy egymáson volt kettő, képzeld, lesöpörtem egyet, az anyját mondom, hogy egy kullancs. És ez volt ilyen recés a lábam, és benne volt még egy.
Már... Egymáshoz közel? Vagy
egymáshoz közel.
Mert egymáson, mert
hát hittem, úgy hogy... egymáson, hogy egy helyről szedtem le őket, tudod. Az egyik már bennem volt.
Jó, csak már másra gondoltam. A kullancsék már nem úgy működik a szexuális élet, gondolom.
Hát nem hiszem, hogy az egyik elkezd falatozni a másik közben, igen, meg jó. Dolgozza, vagy nem tudom. Szóval ez furcsa lenne, de nagyon közel ott egy kupacba tömörültek ketten, úgyhogy vadul a szezon. Már csak mazsolázni tudunk az események közül. Mondjuk 1968 Martin Luther King merénylet áldozata lesz Memphisben ezen a napon, és a születésnaposok közül is kikapunk egyet, 1915 Moody Waters.
Miért pont egyet?
Blues énekes. Hát elszaladt az idő, el fogunk úszni.
Miért pont őt?
Hát, akkor Juhász Gyula, magyar költő, 1883.
Spiro
György.
Na, hát ez gyorsan lehet ezt pörgetni.
Magyar író, költő, irodalomtörténész, műfordító, 46-os, köszönjük nagy szeretettel. Gary Moore, északír gitáros, ugye? Hogy szagadta. Uh-huh. Robert Downey Jr., Heath Ledger, rá csak emlékezünk. Úgyhogy akkor így egy egész. Csikán Attila, magyar közgazdász, egyetemi tanár, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, mindenképp ugye, mert ő is aláírója annak a kamarai, vagy akadémiai levélnek, ami hát szintén nem tetszésüket nyilvánítják ki az akadémikusok a jelen helyzet és politikai környezet felé. Na,
azon állat a emlegetésével kapcsolatban. Nem, arra várjál, nem. Az, nem, az egy másik állat volt.
Igen, mert már egy egész állatkert. Várjál, az várjál, más, a kullancsos az más.
Később jött, várjál. Igen,
igen, a jó. Csótányos volt jó. Előbb. Uh-huh. Igen.
Poloska.
Ah, ja, tényleg, Poloska.
Na, most
bocsánat.
Már bekevert. Itt az na, teljes kész. Állatkert. Jó, akkor most már bekevertünk mindent, illetve, illetve mindenféle rovar jött be az ablakon. Azt mondod, hogy befejezted az adás, vagy a,
hát én azt várom,
a születésnaposok hogy... köszöntését.
Igen.
Jó van, akkor megindítjuk az zenéket, és utána még, hát beszélik, meddig lapszemle is volt, de egy kis lapszemle után gyorsan akkor nézzük egészen konkrétan, hogy hogyan omlottak be a tőzsdék tegnap.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Nos, felcsaptam a portfóliót, és azt látom a hasábjain, ezzel a képzavarra léve, hogy Indiával foglalkoznak ma reggel. Egyre inkább úgy pozícionálja magát az ország a globális térben, mint a jövő szuperhatalma, és ugye emlékezzünk csak, hogy egy pár fővel népesedés tekintetében is lehagyta például Kínát, és egy ilyen szépen csendben dolgozgat és jön föl, úgyhogy róluk lehet a portfolio.hu-n olvasni többek között, mert természetesen Trumpról, amerikai tőzsdei vérfürdőről és minden egyébről nagyon sok cikk jelent meg itt is, mint ahogy szerintem máshol is. Nálad mi van?
Hát én mindenki hozza a V-Square-nek a oknyomozását, ami arról szól, hogy miért kellett Rogán Antal minisztériumától elvenni egy csomó területet, hogy ez közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy a szankciós listára fölkerült, és visszajelzések érkeztek, hogy már nem tudnak technológiát szállítani például olyan intézményeknek, hardvert, szoftvert, mint amerikai technológiai cégek, amelyek a szankciók alatt álló miniszter irányítás alatt állnak, és ezért kellett egészen hirtelen hétvégén berendelve a stábot megírni a jogi hátterét és változtatni. Azt szerintem innentek az a spekuláció, hogy ez utal-e arra, hogy tolódik arról, hogy a jó amerikai, az új kormánnyal, új amerikai kormánnyal kialakított vagy kialakítandó jó viszony miatt majd levegyék a listáról a minisztert, tehát hogy ez most arra utal-e, hogy már nem annyira bíznak benne, azt nem hiszem, hirtelen kellett dönteni, és hirtelen kellett megcsinálni, viszont egy érdekes információ, hogy a nagy feladatkör átcsoportosításnak ez áll alapvetően a hátterében, ez tehát a V-Square-nek az információ, és ezt nagyjából az összes fontos hazai szájt ismerteti és hozza.
A Telexen olvasom Brückner Gergő összeállítását, riportját. A Horvátországban járt egy újságírói delegációval, mert hogy az INA éppen egy hatalmas 700 millió euró értékű finomító fejlesztést fejez be Rijekába, és az összetett magyar-horvát energetikai kapcsolatokon kicsit túl nézve azt írta meg, azt vizsgálta ott a helyszínen, hogy hogyan is működik a MOL tulajdonú INA, ami ugye rendre felrepül, hogy a horvát állam szeretné visszavenni a cég irányítását, de azért ott zajlik az élet, fejlesztés, finomítás, zöld hidrogénüzem, mindenféle egyéb, úgyhogy aki erre kíváncsi, a Telexen talál egy hosszú, gazdagon képekkel illusztrált riportot a helyszínről.
Jó, nézzük gyorsan akkor a tőzsdét.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Hát a buxot is elverték, 2500 pontot esett, 2,8%-os volt a bukta. És egyébként volt blue chip, ami fölfelé ment 1,1%-kal, a Richter, ugye, hogy konzervatív iparágat képvisel a gyógyszeripart, 1420 zárt, és persze a legnagyobbat az OTP este 5,1%-kal 23.810 forintra bucskázott. A bankpapír árfolyama a MOL 1,8%-kal 3.006 forintra, a Magyar Telekom pedig több mint 2%-kal 1.540 forintra esett.
Európában is értelemszerűen a vártnál sokkal durvább vámok bejelentésére. Egyébként szeretném megkérni a kedves kollégákat, hogy ne legyen szinonimája a vámnak a tarifa. A tarifa az magyarul más jelent. És azért, mert angolul az tarif, attól, és értem, hogy nem szeretünk szóismétlésekbe beleszaladni. A tarifa tudtommal a magyar nyelvben más jelent. A vámtarifa egy külön történet, de a tarifa az más, az nem a vám, nem a büntető vám. Most ezek elkezdtek keveredni, és már olvastam olyan cikk, olyan mondatot, hol mondjuk bele is zavarodtam, mert hogy abszolút félreérthetővé vált ettől. Na, az zárójel bezárva, lényeg az, hogy Európa, hát Amerikához képest még szerényen megúszta, tehát azért, sőt, voltak ilyen szerény csökkenések is. Ami egyébként érdekes, hogy volt egy emelkedő piac a világban, nem szoktam róla beszélni, de hogy a brazilok megúszták ahhoz képest, amitől féltek, viszonylag szerény, most emlékszem pontosan a számra, nincs a 10%-on fölül nekik semmi, de kevés, kicsi vámmal megúszták, és tudtak emelkedni. De egyébként egy hallgató írja, hogy a Trump média, ha már átkanyarodunk Amerikára és a Wall Streetre, és esett 1,5%-ot, de hát az igazából semmi. Tehát a Trump média esetett volna ennél sokkal többet is, sőt, esett is a nap elején, jóval magasabb volt, viszont a nap második felében azért megzsákoltak, sőt, hát pluszban is volt, úgyhogy pont a Trump média, a Trump cége az egész jól átvészelte a tegnapi napot, nem ott volt a probléma, nagy technológiát ütötték elsősorban. Az indexek szintjén elég egyszerű, 4-5-6, tehát 4% a Dow Jones, ugye 5%-ot közelítő az S&P, és 6%-os szakadás a Nasdaqben.
Akkor ilyet én is tudok mondani. Nvidia, Meta, Apple.
Majdnem
az 8-9-10.
Majdnem mínusz 10. Igen. Tehát a legnagyobb tech cégek. Utoljára mikor volt ekkora szakadás az amerikai tőzsdén? Amikor a Covid kitört. Március 16, 2000, amikor a piac azt látta, hogy teljes bizonytalanság, illetve fogalmunk nincs, hogy ebben mi fog kisülni. Ebben az értelemben nem ugyanez, teljes bizonytalanság, és fogalmunk nincs, hogy mi fog ebből kitörni, vagy a kisülni. Csak ott jött valami, valahonnan, volt az sem egyértelmű, hogy hogyan és honnan, a járvány, a vírus, most meg jött az elmeháborodott elnök, és ő köpött bele a levesébe a piacoknak, hogyha úgy veszük. Igen, tehát ez biztos, hogy ember alkotta, a vírusnál is lehet, hogy ember alkotta volt, csak óriási meglepetésként érkezett, de az a reakció, hogy most úristen mi lesz, hova fog ez vezetni, abszolút nem látjuk, ez ugyanaz, amire a piac így reagált, vaskos eladásokkal, hasonló mértékű, gigantikus eladásokkal. Szóval minden eset nagyjából, nem minden eset, mert azért óriási különbség volt azok között, a cégek között, amelyek mondjuk stabilan mindig szerzik a bevételt, és bármilyen körülmények között költenek náluk az emberek, ők sokkal kisebb mértékben estek, sőt, ebben a szektorban voltak emelkedő papírok is. Rotáció, átcsoportosítás a tőzsdén belül is volt. Viszont a nagy technológiai cégek, illetve mindenki, aki ahhoz kötött, hogy az emberek költenek, van-e pénzük, hogy működik a gazdaság, ciklikus iparágak, azok azért nagyon-nagyon megszenvedték ezt a tegnapi napot, és nagyon durván elporolták őket, és napon belül egy kis kísérlet volt a föltápászkodásra valamikor a nap közepén, de a vége az ismét elég gyászos lett, és a napi mélypontok közelében kötöttek ki az indexek a vége felé, és akkor így jött ki a 4-5-6%-os nagyon-nagyon ritkán látható brutális szakadás a Wall Street-en. Na, nem kívánsz hozzátenni valami? Technikai szintek elestek legalább?
Nem, egyébként most közelít egyhez az S&P 500 az 5300-hoz, kíváncsi vagyok, hogy majd milyen megtartó erővel bír, mert igazán a komoly fék az 4500 és 4800 között nem egy vonal, hanem egy sáv, az egy ilyen több éves szint, és már egyébként olvastam elemzést, nem technikai alapon, nem találtam meg, hogy milyen modell alapján, de nyilván a vámháború, meg a kereskedelmi háború, meg a globális gazdaság, meg az amerikai gazdaságra való hatása alapján inkább fundamentális tényezőkből láttam egy 4550-es várakozást az S&P 500-ra, eddig a legvadabb mélypontnak tűnik, amit elemzők mondanak. És akkor kezdtem elvizsgálni, és akkor láttam, hogy ott húzódik egy nagyon erős technikai támasz, tehát az jó eséllyel egy darabig megtarthatja, de mondom, lehet, hogy most első körben esetleg az 5-3 is, mert hogy esetleg egy nagyobb hisztinek vélik ezt a mostani, de hogy az tartós legyen, az furcsálla, nem hiszem, még meg kell látnunk, hogy milyen eredményei és milyen konkrét hatásai vannak ezeknek az intézkedéseknek, amelyek ha rosszak lesznek, már pedig mitől lennének jók, akkor nyilván jönnek a következő körök. Tehát ez csak egy ilyen átmeneti megállót hozhat szerintem. Aha.
Na még egy mondat akkor tőlem, a Russell 2000, az egy érdekes dolog. Ez a kisebb papír, a kisebb, de stabil amerikai cégeknek a mutatója, ezeket tartalmazza. Ezek emelkedtek a legjobban, amikor Trump nyert, mert az volt a várakozás, hogy ő aztán most tényleg
helyzetbe hozza őket
az amerikai gazdaságnak. Na most ezek szakadnak most már megállás nélkül a legjobban hetek óta, és tegnap ezzel a mostani nagy zuhanással átléptek. Nem a korrekciós, nem a 10% szakadás a csúcshoz képest, hanem a több mint 20-ba, tehát ez már a macipia, ez már a BESZ tartomány, ahova ezzel átesett a Russell Index, amit
szintén... Tényleg, ezt már nem használ, nem írja senki a host meg a BESZ-t.
Kikapott, elég
ki?
Kikapott.
Igen, na, igen. A nemzetköziben is, tehát nem, nem látod. A Bear Bull az megvan.
Igen.
Meg Bermatt ki. Na hát hová lesz a
minden? Mi még így tanultuk. Na jó, ennyit a tőzsdékről.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
De mikor lesz olyan, hogy a tőzsde befér a hírekbe a Schmidt-Andihoz? Hány százalékot kell szakadnia vagy emelkednie a tőzsdének?
Majd most kiderül, hogy elég volt el.
Beférjen a hírekbe. Hatkor még nem fért, hallottam.
De miért legyen benne, mikor ti ennyit beszéltek róla?
Hát mert most mi a tőzsde rovatban beszéltünk róla, aztán tudom, se előtte, se
tudom,
utána.
Tudom, milyen nehéz dolgom van. Nem, hát ott sejtjük. Ültem, és annyi mindent be tudtam volna tenni ebbe a három és fél percbe. Nagyon-nagyon nehéz. És biztos, hogy hétkor nem a tőzsdéről fogok
máskor
beszélni.
Máskor meg azon panaszkodnak, hogy nincs hír.
Van olyan nap is, van, az még rosszabb.
Semmi
az
nem még tetszik rosszabb. A hírszerkesztőnek. Hát, tényleg.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyassz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Április 4-e péntek reggel van, 4-8 lesz, 2 perc múlva. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, és itt vannak a hallgatók is.
Igen, kérdezik, hogy az MBH és a Granit Bank emelkedett-e a tőzsdén. A Granitot láttam 1%-kal fölmenni. Hát az MBH most fölment, lement, nem tudom, de az egy nagyon illikvid, tehát be van vezetve, de... Vagy legalábbis, amikor utoljára láttam, akkor nagyon... Nagyon illikvid papíros volt, úgyhogy nem tudom, mit produkált.
Kis papírok már, illetve második vonalban is nem feltétlenül mozognak együtt az ilyen markáns trendekkel sem,
igen,
tehát itt
igen,
nem kell logikát keresni.
Külön életet élni, így is van. Aztán...
Meglepődtem, hogy senki nem küldött el melegebb éghajlatra, mármint, hogy itt lefutó bolondoztam elnök urat, meg hasonlók, itt ventiláltam, értetlenkedtem a Trump dolgokon, azt hittem, hogy azért néhány...
Lehet a trumpisták néhány... már itt hagytak minket.
Azt hittem, hogy néhány rajongó azért majd megjelenik és kapok a fejemre, de nagy a csend. Meg vagyok lepve.
Igen. Sziasztok, Trump-fámok kapcsán egy kérdés, Vietnám miért kaphatott 46%-ot? Ó, Csilla, még böngész csak azt a táblázatot, van ott számos, számos jel felbelül.
Az Ausztráliához tartozó lakatlan sziget is.
Például, igen, szegény pingvinek.
Van még ott ebben.
Szóval azért ez azt hiszem sokat elárul a következetes számítások, meg az ész, meg egyáltalán.
Hát azt számolták ki, hogy mekkora vám szükséges ahhoz, hogy visszaessen az adott országból érkező import annyira, hogy a kereskedelmi egyenleg nullássá válhasson.
Tehát nézték a kereskedelmi egyenleget, különböző adó, és sőt áfa tételeket is, azt is beleszámolva, hogy visszaszorítsák a beáramló mindenféle külföldi portékát, vagy hogyha beáramlik, akkor dagadjon a költségvetés, ugye egyes vérmesebb trumpisták azt vizionálják, hogy az amerikaiaknak nem kell majd adót fizetniük, mert itt akkora vámbevételek lesznek, hogy a jólét és a tényleg a függetlenség és a szabadság és a minden jön el.
Igen.
Na, hát ezt majd megvárjuk.
Írták a hallgatók, hogy ne is álmodjunk arról, hogy az előző zeneszám után még beengedjenek minket az Egyesült Államokba.
Ja, az impeached the president.
Nem kockáztatom meg, hogy valami kamuindokkal föltartóztatnak, úgyhogy ezt mi már megbeszéltük és eldöntöttük, hogy bizonytalan ideig szóba se kerül már, mint a részünkről, úgyhogy semmi kedvünk. Hát volt egy nagyon távlati tervben egy alaszkai hajóút ma, esetleg, hogyha úgy sikerülne, de hát ezt átirányítottuk és elhalasztottuk majd, amíg normális világ lesz, úgyhogy nem vagyunk érintettek ebben.
Na, haladjunk, mert megy az idő nagyon-nagyon.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Te szeretnéd, hogy strádát építsenek az ablakod alá?
Nem.
Hát pedig megkapod, apuskám.
Én biztos
ide, nem. Ide, itt lesz.
Itt?
Itt van, itt. Bringa stráda.
Hát
Bringa stráda is stráda, kérem szépen, tegnapi nagy bejelentés, a Váci úti Bringa stráda. Itt fog elvezetni a stúdió előtt, az ablakunk alatt, mert hogy a Csánga utcától befelé a Lehel térig megújulnak a járdák, és ebbe is van egy jó kis szakifejezés, várjál neked a irányhelyes.
Irányhelyes?
Fejtsd meg nekem, légy szíves. A magas minőségű irányhelyes irányonként jellemzően legalább 2 méter széles kerékpársávok és kerékpárutak, úgynevezett bringa strádák létrehozásával újabb városrészeket lehet, blablabla. Mi az irányhelyes?
Lehet, hogy az, hogy egy irányba lehet majd menni rajta, tehát itt lesz ezen az oldalon a befelé menő, a kifelé menő, meg a másik oldalon. De ez az én logikám szerint, vagyok egy irányhelyes.
Azonnal megvettem és elhittem, ne viccelj. Oda gondolkodtam, hogy férne itt el, mert utána kiebb a Csángótól, ott már a szervizuton lehet bringával. Hát, szervizúton se érzem veszélytelennek, ott is vannak marhák, és ott
hogyne?
Meg kicsi a távol.
Hát, a parkolásból hirtelen elinduló, nyilván, aki nem néz se jobbra, se balra.
Nyilván a Vácihoz képest talán kellemesebb, de láttam ott is azért száguldozni. Na minden esetre tegnapi bejelentés, hogy itt nagy felújítás van, a budapesti mobilitási terv irányelveivel, stratégiával összhangban Váci út és Váci úton Lehel tértől a Csángó utcáig akadálymentesítés, zöld felület kialakítást, megújítás, kerékpársáv, stb. El lehet olvasni, úgyhogy itt lesz a... És várjál, akkor itt hogy parkolok az ablak elé? Az egyéni szoc problémám, az mindig felülkerekedik. Mert rögtön vesztenek a bringások, ugye?
Ugye? Mert ez a drágább egyébként, ez a luxi hely.
Ugyanannyi.
Aha, csak 8-tól fizetsz, én 8:30-tól, mert én 50 méterrel arrébb az oldalsó utcán.
De én soha nem kezdek benne 8-kor fizetni, ezt pontosan tudod.
Jó, hát tudom.
Ugye.
De, na, mindegy. Figyelj, még egy gyorsat, mert tegnap nagyon ment a hír. Jó. Hát nekem csak hír volt, másoknak érintettség, a Csepel-sziget településein elment az áram, de nem akárhogy valami 30 000 ember volt érintett, akkor a problémát okozott, és kiderült, hogy micsoda, ugyanis reagált az E.ON, és engedély nélkül végzett valaki olyan munkát, aminek ez lett az eredménye, nem az áramszolgáltató hibájából történt, a nagyfeszültségű szabadvezeték biztonsági övezetében jogellenes munkát végzett daru okozta, képzeld, az fölemelkedett, majd hozzáért egy, nem egy, hanem két madzaghoz, csinált egy olyan zárlatot, hogy Pákelsz át, nem tudom, nagyon nagy körzetben az elektromos ellátás, úgyhogy azt kellett helyre hozni, persze én most itt nagyokat rögök, de nyilván nem volt az olyan vicces azoknak, akiket érintette a dolog. Nos, az EON szerelői 15 percen belül a helyszínen megkezdték a helyreállítási munkákat, 12 órára szinte mindenhol újra biztosítani tudták az áramszolgáltatást. Ugye itt az volt az izgalom, hogy napközben oké, hogy jó idő van, de azért estére még lehűl a levegő, és ahol esetleg elektromos fűtés van, vagy ilyesmi, vagy, de hogy Isten, még a vízmelegítés is onnan megy, ott az komoly fennakadást okozott volna.
Oké, de jött egy üzenet, ez a vasalóst, azt látod, az nem tudom melyikre jött.
Vasalós?
A vasalós csapszeges. Igen, ott van a legfőső, az irányhelyes testvére lehet a védőhüvely csapszeggel, ami a csatlakozó régi vasalókon volt. Aha, de egyébként nekem ebben a műfajban azért mindig a hullócsöves a kedvencem. De azt már tudod, hogy
igen.
Jó.
Vagy tudtam.
Aha!
Most mintha nem tudnám.
Vasúti szakkifejezés, a hullócsöves, és a pottyantós budira, amikor a sín közé esik a cuccos. Igen. Szóval ennek a szakkifejezése. Jöhetnek még ennek, ezeket nagyon szeretjük. Főleg, hogyha ki se tudjuk találni, hogy mit jelent pontosan.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na most egy kicsit leválunk Trump elnök úr vízióiról, és annak a találgatásáról, hogy vajon hová vezet, vagy mire gondol a költő, amikor ilyen intézkedéseket hoz, mert hogy a láthatatlan munkával fogunk foglalkozni, amit valószínűleg először definiálnunk kell, hogy micsoda. Csernus Fanni, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértője segít nekünk ebben. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Láthatatlan munka, mit takar ez a kifejezés?
Igazából minden olyan típusú fizetetlen munka tartozik ide, amit vagy a háztartáson belül, vagy önkéntes munkaként végeznek az emberek. Itt gondolhatunk mondjuk a háztartási munka esetében a gyerekgondozási, háztartási feladatokra, főzés, mosás, takarítás. Úgyhogy nagyjából így lehetne definiálni, ez egy fizetetlen munka, amiről
akkor
nők végeznek.
De akkor ebben benne van minden, amit kénytelenek vagyunk megcsinálni azért, hogy éljünk, tehát ami hozzátartozik ahhoz, hogy anélkül nyilván nem is tudnánk létezni, de az is, amit úgymond hobbiból csinálunk, érdeklődési körünk alapján, szívesen, tehát akkor ez mind a kettő benne van.
Mind a kettő benne van, itt igazából arra érdemes főként, inkább az első fele igaz ennek az állításnak. Nyilván, amit hobbi, vagy hogyha az ember mondjuk elvezi is a főzést közben, akkor az egy nagyon jó dolog, de hogy itt inkább arról beszélünk, tehát hogy ez a reproduktív munka kifejezésből alakult ki ez a fogalom, és a reproduktív munka az igazából a társadalom hosszú és rövidtávú reprodukciójáról szól, tehát inkább az első rész, tehát hogy hogyan is tesszük fenntarthatóvá, működőképessé, termelőképessé részben igazából a társadalmat, ami minket, vagy amiben élünk.
Tehát, hogyha nekem a hobbim a kutyamenhelyeken kutyapiszkot takarítani, meg néha megsétáltatni őket, akkor beszélhetünk arról, de amúgy ezek a fajta ilyen önkéntes munkák inkább tartoznak ide, gondolom, mint valamiféle szabadidős tevékenység, a klasszikus értelmevet szabadidős tevékenység.
Igen, abszolút, és egyébként azt is lehet látni, hogy akik inkább ezeket a munkákat végzik, azok elsősorban a nők, és ugye ezen a héten volt minden április első kedje a Láthatatlan Munka Világnapja, ami pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek igenis nagyon látható munkák, tehát a munka nagyon látható, de aki elvégzi, az nagyon sokszor láthatatlan, mind gazdasági értelemben, mind akár a társadalmi elismertség értelmében, és ennek a napnak a célja az, hogy felhívja a figyelmet ezekre az emberekre, és mondom, ezek az emberek elsősorban inkább nők.
Még mindig valószínű, tehát ezt nem kérdőjelet teszem fel, hogy még mindig, hanem ezt biztosan állíthatjuk, de van-e javulás, mert én azért érzékelek egy ilyet férfi társaimmal beszélgető, hogy mint hogyha nagyobb részt hasítanánk mi is ebből a, vagy ezekből a feladatokból.
Azt lehet látni, tavaly volt egy kutatás ezzel kapcsolatban, az IDEA intézet végzett egy kutatást, azt lehet látni, hogy még mindig nagyjából azt mondható, hogy kétszer annyi időt szentelnek, vagy szánnak igazából ezek vagy szánnak a nők ezekre a munkákra, mint a férfiak. Valamennyi változás azért van, de itt például behoznám a képbe, és ez egy 2024-es Európai Uniós kutatás, tehát elég friss, aha, tavaly decemberben publikálták, ez egy reprezentatív kutatás volt, tehát tükrözi azért a magyar közgondolkodás nagyjából, hogy a magyarok 70%-a értett egyet azzal az állítással, hogy a nők elsődleges feladata inkább a gyermekgondozás és otthoni feladatok ellátása, még a férfiaké inkább a pénzkereset.
70, tehát azt lehet mondani, 70, hogy azért még, bizony... Még mindig 70?
Igen, igen 70. Tehát azért mondom, hogy azt lehet mondani, hogy mondhatjuk, hogy valami típusú javulás van, és biztos vannak olyan kisebb csoportok vagy részei a társadalomnak, ahol ez valamennyire megjelenik, de hogy azért össztársadalmilag még mindig nagyon erősen benne van, akár a közgondolkodásban, akár egyébként a politikai narratívában az, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátása az elsősorban inkább a nők feladata. És ami nagyon problémás az, hogyha ez az ő feladatuk, akkor ugye így a fizetett munka az kevésbé, ami pedig az anyagi biztonságot jelenthetné számukra. Tehát, hogy ez ezzel több minden mellett ez az egyik legfőbb.
De ez a fizetett munkájuk rovására menne vajon? Tehát én azt gondolom, hogy inkább egy plusz terhelés, nem? Tehát ugye elmegy a nő is a munkahelyére, elvégzi 8 órában a munkáját, és még pluszban a háztartási munka. Nem azt mondom, hogy ez egy jobb verzió, de érinti a háztartási munka a munkavégzését? Fő munkáját?
Igen, tehát hogy az biztos, hogy ez egy plusz teher, aha, de abban a szempontból érinti például a munkáját, hogyha valakinek 4 órára oda kell érni az oviba, meg a bölcsibe, meg az iskolába, és oda kell szedni a gyerekeket, akkor az az ember valószínűleg kevesebb időt fog tudni mondjuk abba plusz energiát vagy időt tenni, hogy több munkát végezzen, mondjuk túlórezzon, extra időt töltsön mondjuk a kapcsolati hálójának bővítésével, szakmai tudásának bővítésével, stb. És ez nem az ő hibája, mert egyszerűen ez az ő feladata a társadalom szerint, úgyhogy ő látja el, ezáltal például kevésbé lesz lehetősége előrébb lépni, akár a ranglétre magasabb fizetésre szert tenni. Tehát, hogy ebben az értelemben is összefügg, és egyébként csak, hogy egy másik adatot mondjuk megnézzünk, azt lehet látni, hogy azoknál a nőknél, akiknél mondjuk 3 vagy annál több gyereket nevelnek, náluk 20%-kal csökken a foglalkoztatottsági arány. Tehát azt lehet mondani, hogy 3 plusz gyerek, vagy minimum 3 gyerek ellátása egy olyan társadalomban, ahol mind a politikai narratíva, mind a közbeszéd igazából azt várja el egy nőtől, hogy ezeket elsősorban, vagy szinte kizárólag ő lássa el, ez már egy olyan szintű teljes állás, hogy egyszerűen kiesik a munkaerőpiacról.
Világos. Mit lehet tenni? Ezt most megállapítottuk, számszerűsítettük, de vannak-e olyan erők, hatások a társadalomban, kormányzattól, bárhonnan, ami azt mutatná, hogy ez változhat ez a helyzet?
Több fronton is nagyon sokat tehetünk, azt mondom, hogy egyéni, akár munkáltatói, és egyébként állami szinten is van mit tenni ezen a területen. Egyéni szinten például megtehetjük azt, hogy mi a saját családunkban, saját környezetünkben odafigyelünk rá, hogy ezeket minél inkább egyenlően osszuk el. Egy másik, illetve odafigyelünk arra, hogy ezeket a sztereotípiákat minél tudatosabban megpróbáljuk lebontani, amiket említettem. A munkáltatói szinten például egy nagyon fontos lépés lehet a rugalmas munkafeltételeknek a bevezetése, azt, hogy mondjuk egy munkáltató nem tervez fontosabb megbeszéléseket, tréningeket 4 óra után, tehát például ilyesmikkel, de egyébként sok más dologgal is, de például akár ezekkel is, vagy akár például hosszabbak a szabadságot biztosít, és ösztönzi azt, hogy az apák adott esetben gyeden vagy gyesen otthon maradjanak. Állami szinten pedig amit lehetne tenni, az igazából azon kívül, hogy Növelni kellene például a bölcsödei férőhelyek számát, mert még mindig rengeteg gyerek nem jut bölcsödéhez a saját településén vagy annak környékén. Növelni kellene az államilag finanszírozott idősgondozási lehetőségeket, mindazok számát, minőségét. Tehát például ezekkel lehetne tenni, illetve például azzal, hogyha nagyon tudatosan elkezdene tenni az állam a bérszakadék bezárásáért, aminek az első lépése, tehát a nők és férfiak átlagos fizetése közötti különbség bezárásáért, aminek az egyik első lépése az az lenne, hogy transzparensé, átláthatóvá tesszük a bérstruktúrát, és akkor mindjárt jól lehetne látni azt, hogy a nők, mondjuk a gyereket gondozó, idős rokont gondozó nők mennyivel is keresnek kevesebbet. Pontosan ezért is indítottunk egyébként most egy kampányt, ami a nőket illeti.hu felületen lehet elérni, és ott lehet aláírni egy nyilatkozatot, ahol igazából fel lehet szólítani a döntéshozókat arra, hogy végre lépéseket tegyenek a különbségek felszámolásáért.
Oké, reméljük lesz is eredménye. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, igen, fontos téma ugyanis. Úgyhogy,
köszönöm szépen.
Úgyhogy köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, szép napot!
Minden jót! Csernus Fannival, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjével beszélgettünk a láthatatlan munkáról.
Hú, hát azon ennek az üzenetek, már érdemes lesz akkor szemezgetni belőlük, de csak a most következő szusszanás után napközi ízelítő, meg egy kis promóciós összeállítás és muzsika után jövünk vissza.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Na, átnézzünk egy-két árufélességet, hogy mi a helyzet velük, hogyan mozognak, hogyan hatnak esetleg ezek a kereskedelmi politikai intézkedések, vámok hatása, egyebek, erre lesz, vagy ebben lesz partnerünk, segítségünk, Fábián Lóránt, az OTP Global Market árupiaci kereskedője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Nézzük az olajat elsősorban, hogy mi történik ezzel. Most eltekintve attól, hogy itt a bejelentések, vagy a függetlenség napja, vagy nem is tudom, hogy apostrofált a Trump elnök úr a másodikát, egy méretes esésben van az olaj, azzal együtt is azért egy ilyen meghatározott, relatíve szűk sávban mozog a kereskedése. Geopolitikai feszkókra is persze fölugrik 2-3%-ot, de aztán visszarendeződik, mert akkor jön, hogy a globális kereslet.
Szóval hát tegnap azért megcsapták rendesen.
Azt mondom, hogy tegnap egy olyan nap volt, de alapvetően, ha megnézed a csártot, akkor is egy ilyen oldalazásban van, ha jól szemléljük az eseményeket.
Igen, jól látjátok teljesen, de hát ugye tegnapi nap azt lehet mondani, hogy a vártnál nagyobb vámok bejelentésére szinte minden árupiaci termék esésre reagált, tehát nem is nem tudnék olyat mondani, ami nem, és hát kiemelten az olaj és az olajtermékek is gyengültek. Az olaj egy 7%-os gyengülés produkált, és hogy most nézem itt a reggeli árakat, ez az esés ez nem állt meg, de hát ez a $66 körül stabilizálódik a WTI. Úgyhogy azt lehet mondani igazából, hogy a kínai gazdaságnak a várható lassulása, ugye olajkereslet csökkenés, a fő okok a gyengülés mögött Kína, ugye mint fő importőr ország, ugye nem beszélve esetleg egy kereskedelmi háborúnak a kialakulásáról vagy eszkalálódásáról a két ország között. Ugye fontos kiemelni azért azt, hogy az energiahordozók kivételt képeztek az új vám alól, tehát a tegnapi kör alól, ezen felül Kanadára és Mexikóra, két legnagyobb külföldi beszállítóra, már az USA-t illeti, az úgynevezett viszontvámok sem vonatkoztak, ugye van egy észak-amerikai új kereskedelmi egyezmény, így igazából annak ellenére esett igen jelentősen, tehát ezt a 7%-ot az olaj és az olajtermékek is, hogy igazából ez az új szankciós csomag nem érintette. Viszont, hogyha már említetted a
szankciót... Bocsánat, akkor, viszont miért? Tehát,
akkor pusztán azért, ugye, mert az vannak számítások, hogy kit hogy érint a vám, és most már a globális gazdaságra nézve is vannak várakozások, hogy az egész visszaesett valamennyit, gondolom, tehát keresleti oldali.
Recessziós félelmek, kisebb olajfelhasználási igény?
így van, tehát pontosan, tehát az, hogy attól félnek leginkább, hogy a kereslet fog visszaesni. Tehát, hogyha nagyon megemelkednek az árak, akkor vissza fognak esni a fogyasztói hajlandóság, a kereslet vissza fog esni. És nyilván ugye ott van egy olyan kockázat is azért, hogy milyen viszont vámokat fognak esetleg más országok kivetni, és ez is további aggodalmakra okot. Tehát egy ilyen gyűrűző hatás, és lehet, hogy most egy heves túlreakció volt. Minden esetre az látszik, hogy hát nem csak az olajpiacon, hanem más árupiacokon is egy igen jelentős esést láthatunk.
Na, akkor nézzünk is rá másra is. Például a részpiac, hogyha már globális növekedésről beszélünk, ugye ez elég érzékeny mutatója a részfelhasználás, ugye itt az elektronikától az építőiparig mindenhol terítékre kerül a felhasználása, tehát ez egy jó barométer. A rész hogy viselkedik?
Így van, tehát a rész sem volt kivétel a tegnapi napon, tehát a leggyengébb hetet produkált az elmúlt 8 hónapban, bár ugye mai napnak nem tudjuk az eredményét, de úgy látszik, hogy ma sem fog tudni jelentősen korrigálni. Ugye az ipari fémek keresete miatti aggodalom, itt is a kereskedelmi háborúnak a növekvő esélye, és hát nem kihagyva ugye recessziós félelmeket, azok voltak a fő okok, amik lefele húzták az árat. Tehát a bejelentés után láttunk egy 3%-os gyengülést, annak ellenére ugye, hogy csak ugye az olajhoz hasonlóan a Kanadából és Mexikóból importált fémek köztük a réz is kivételt képeztek az új vámok alól. Tehát a meglevő ugye 25%-os vámteherhez nem adtak hozzá újabbat, de ennek ellenére láthatunk itt is, hogy ez egy kevésbé jelentős esés, mint az olajpiacon, de itt is volt egy 3%-os esés. És ugye az is egy érdekesség, hogy az amerikai és a londoni között, tőzsde közötti különbség, ami korábban volt $1500 körül is, ez jelentősen csökkent arra a hírre, hogy nem lesznek újabb vámok. Tehát ez az jelentős különbség, ez valamelyest csökkent.
Jó, és az arany?
Hát mindenképp, mert hogy menekülő eszköz maradt, mert hogy ilyen napokon szokott a legjobban működni, amilyen a tegnapi volt, ellenben esett, viszont azt megelőzően azért nagyon komoly csúcsokra ment ki, de ismét, úgyhogy hova helyezzük el a mostani furcsa, izgalmas, bizonytalan helyzetben az aranyat?
Igen, talán az arany ez egyik olyan kivétel, amit lehetne említeni, ami azért jól állt a tegnapi napot, és még, ahogy említettétek, még pluszban is volt. Tehát a szerdai bejelentés előtt ugye $3160 volt a csúcs, ezzel együtt volt egy növekvő volatilitás, főleg a spot piacon, és tegnap volt egy 1%-os erősödés, ez fölment ugye $3200-ig majdnem, aztán ezt követte egy 2%-os gyengülés. Nyilván ebben a tegnapi gyengülésben az is közrejátszott, hogy a befektetők a veszteséges pozíciók mögött sokszor arany van fedezetbe vonva, és az ahhoz, hogy ezeket finanszírozni, vagy fent tudják tartani, ezért kénytelenek voltak az aranyat is eladni. És egyébként itt is látszik az, hogy a USA és az angol piac közötti különbség az csökkent. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a kép az nem változik, akkor az Amerikában felhalmozott készletek azok idővel csökkenni fognak.
Oké, és akkor még azt nézzük meg esetleg, hogy egy jövő héten mi várható, és most vegyük itt Trump elnök urat, mert ugye mindenféle programozott és naptár mellett is tud mindenfélét mondani, ami piacba befolyásoló, hanem pusztán a makro naptárat vizsgáljuk.
Mi az, amit a naptárban is látunk, nem csak váratlanul.
Amiről tudunk, hogy jönni fog.
Igen, de hát az, ami nem nagyon tudunk kiszámítani, ami biztos, hogy jönni fog, az ugye ma még lesznek USA-ból munkaerőpiaci adatok, amit a piac eléggé figyel. Aztán holnap az OPEC-nek lesz egyébként egy online megbeszélése. Egyébként itt a pont itt tegnapi napon jelentették be, hogy ami még az olajpiacnak egy negatívum volt, hogy a korábban tervezett 130 000 hordó helyett lehet, hogy akár 400 000 hordóval is növelni fog a kínálatot májustól, úgyhogy ez szintén egy lefelé mutató kockázat, és ugye a túlkínálatos piac felé hajt. Aztán Magyarországról lesznek kisker és inflációs adatok a jövő héten, és az USA-ból pedig lesz a Fed jegyzőkönyv, illetve lesz majd csütörtökön inflációs adat, szerintem ezek a legfontosabbak a jövő héten.
Rendben, meglátjuk, hogy mit az akkor az a hét. Köszi szépen, illetve hogy zárul a mostani. Köszi szépen, jó munkát, és utána köszönöm. Jó pihenést, jó hétvégét, szia!
Köszi, nektek is, köszönöm, sziasztok!
Fábián Lóránttal, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterénjogunk.
Millás reggeli.
Na, nézzük, hogy miket írtok nekünk. Azt mondja, köszi a Halál a paradicsomban fő címzenéjét.
Aztán elég sok jött erre a láthatatlan munkára. Azt mondja, hogy egyedül nevelek 3 gyereket, ha a multicég, ahol dolgozom, nem biztosítanak rugalmas munkaidőt, és home office nem tudnék dolgozni. Nagyon messze van Magyarország és a kormány attól, hogy szülő és gyerekbarát legyen. Old meg, ez a jelszó. Köszönjük Zsófi üzenetét.
Egyen lejjebb, hát szerintem ott van.
Jött olyan, hogy milyen ócska zene, meg jött olyan is, hogy ú, de jó, és még ilyet a Pet Shop
Boys.
Pet Shop Boys, ugye? Az volt a 7-40 körüli?
Igen, igen, igen.
Aztán...
Hát egy kevésé ismert, mert elég sok olyan zenekar van, ahol a slágerek úgy elmossák a mögöttes tevékenységet, és persze arra emlékeznek a legtöbben, de nekik egészen zseniális dolgaik voltak. Úgyhogy igen, érdekes néha elővenni. A korai munkásságokat, ez a legelső lemezük, legelső dala volt egyébként.
Sziszi Kecsért tovább lobbizik a kedves hallgató a macinál, vagy edénél, hát ha van valami brutál feldolgozás.
Szerintem fogunk keríteni valami Sziszi Kecs feldolgozást.
Más nem csinálom.
Ebben már, igen, műsorolem lett majd. Hát, azt nem mernénk vállalni, de biztos volt az a hosszabb, amit most nem találsz, de szerintem tök fontos volt, ami... Egy szintén arról szólt, hogy például megy a siránkozás, hogy meg elvárjuk a cégektől, hogy tartsák tiszteletben azt, hogy 4-kor el kell rohanni a szülőnek a gyerekért az oviba, meg a bölcsibe, de hogy miért nem lehet azt elérni, hogy mondjuk legalább összevonta legyen mindenhol ügyelet, hogy miért nem lehet, hogy mondjuk 5-6-ig ott lehessenek a gyerekek. Van rá példa egyébként, de szerintem is tök jó lenne, hogyha ezt el lehetne érni, de hát nyilván nem úgy, hogy alig lehet össze csaklizni az óvónőket, meg gyalázatos fizetésekkel.
Meg jó fizető állást kéne ebből csinálni, és akkor nyilván működőképes.
Egyébként a bölcsödei meg óvodai helyek az tényleg egy fontos kérdés. Egyre kevesebb a gyerek, tehát elvileg egy szűkülő, kihalás irányában haladó. Csökkenő, zsugorodó, nem melyik a legjobb szó a társadalomra, amikor népességfogyás van. Na, szóval elvileg egyre kevesebb hely kell, csak hogy a mobilitás az meg olyan, hogy pont ott nincs, ahol kellene. Van, ahol logikus, hogy bezárják, de ahol az emberek legnagyobb számban élni akarnak, illetve ahol mondjuk a népesség nő, ott sem sikerül ezt megugrani. Persze, ez segítene a helyzet rendezésén, de az, hogy hogyan osztják el a családok a feladatot, meg kimarad otthon a gyerekekkel, ír egy hallgató, hogy hát figyeljetek, én több mint 2 milliót keresek, a feleségem meg 600 000-et. Már gázol, ha ez eleve eldönti a kérdést. Hát hogyha ilyen nem. helyzetben vagyunk, akkor nyilván valahol kényszer is. Van, ahol embere válogatja, és van, aki szívesebben végez bizonyos munkákat. Nagyon nehéz, persze látjuk a számokat, az átlagokat, de nagyon nehéz általánosítani, hogy ezt kinek kellene csinálni, akinek kellene többet vállalnia, illetve hogyan lenne jó, hogy ez működjön. Nyilván a kiegyenlítődés azt egyértelműen tök jó irány lenne, de van, ahol meg kényszerhelyzet van, és nem lehet szemére vetni senkinek. Már amikor anyagi kényszerhelyzet van elsősorban azt, hogy hogyan osztják el ezeknek a láthatatlan munkáknak az elvégzése.
Hát jó, akkor körülbelül ennyi, mert nagyon sok üzenet jött egyébként ehhez.
Hát gondoltam, hogy még néhányat kibányászol, én csak emlékezetből
nem
mondtam.
Nem bányászunk ki, mert 50-60, Schmidt Andi már itt tipródik, és szeretne híreket mondani, vagy nem. Nem úgy nézel ki. Ezt rosszul látom.
Szeretne. Na, most sok vagy kevés, most mi a probléma?
Lesz benne tőzsde is.
Hát kisírtunk.
Bár ez nektek semmi újat nem fog mondani.
Nem biztos, meghallgatjuk.
Az se baj, hallgatóknak mondjon, mert most ebben az órában nem volt róla szó, mármint az értéktőzsdékről. Úgyhogy szeretettel várjuk, mi pedig jövünk utána vissza.